Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 230. dicséretünk első versét. A 230. dicséret így kezdődik: áll a Krisztus Szent keresztje. Dicsérjük tovább az Urat, és énekeljük a 228. énekünk első három versét. A 228. dicséret így kezdődik: Jehova csak néked. Hálát adok neked, én Uram, a népek között, és zengedezek neked a nemzetek között, mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten, mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Galatákhoz írott levele első fejezetének az első 5 verséből. Tehát Pál apostol Galatákhoz írott levele első fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Pál apostol. Nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által, és az Atyaisten által, aki feltámasztotta őt a halálból. És a velem levő összes atyafiak, Galácia gyülekezeteinek, kegyelem néktek és békesség az Atyaistentől, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból az Istennek, és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökké való Szent Isten, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel köszönjük meg, hogy ma is szól a te ígéd, és átéljük, hogy rajta keresztül, atyánk, te vagy az, aki szólsz hozzánk, aki beszélsz velünk. És olyan jó ezt megtapasztalni, olyan jó azzal a hittel itt lenni, hogy az Atya Jézusért vár engem, vár minket, van szava hozzánk, és kíváncsi mindarra, ami velünk történik, ami a szívünkben, a gondolatainkban megfogalmazódik. Köszönjük neked, hogy te szánsz ránk időt. Soha nem mondod azt, hogy most nem érsz rá velünk foglalkozni. És olyan jó tudni, hogy valóban az Isten tisztelet ideje alatt jelen vagy. Mert mi értelme is lenne itt lennünk, ha te nem volnál jelen. Ha nem volna az, aki leveszi a vállainkról a terhet. Tudjuk, hogy mindent, de mindent Jézusért cselekszel velünk, mert egyébként mi a te ítéletedre szolgálnánk rá, de tudjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus azért jött, hogy ott a kereszten odaadja önmagát, hogy az ítélet nem minket érjen. És dicsérünk, magasztalunk Úr Jézus Krisztus, és mi is hasonlóan cselekszünk legalább lélekben, mint az a bűnös asszony, aki odament hozzád, és drága kenettel megkente a te fejedet, a lábadat pedig könnyeivel öntözte és hajával törölte. Hát mi is így lélekben leborulunk előtted, és könnyeinkkel, a bűnbánat könnyeivel, majd az öröm könnyeivel öntözzük a lábad azért, hogy vállaltál minket ott a kereszten, és ezáltal újjá lehet az életünk. Segíts, Urunk, hogy így megköszönjük neked, hogy ilyen hála legyen a szívünkbe, hogy így tudjunk téged, ahogy a zsoltáríró biztat csókolni, csókoljátok a fiút. Igen, egyedül téged illet minden tisztelet és dicsőség, és szeretnénk ezt most szívünk teljes szeretetével, lényünk teljességével megadni neked. És kérünk, Szent Lelked által, tárd fel az igét előttünk, hogy minél jobban megismerjük, hogy növekedjünk a hitünkben, és választ kapjunk a kérdéseinkre. És ha még sötét az út, akkor felgyulladjon a te világosságod, hogy tudjuk, merre is vezet az a keskeny út, ami életre visz. Kérünk, így jöjj,
és szent lelked által áld meg minket. Isten igényének hirdetésére és hallgatására készülve a 165. dicséret 5. versét énekeljük egyszerűvé formáj. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Pál apostol Galatákhoz írott levele, első fejezetének a 4. versében, Jézus önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és jó, hogy így együtt lehetünk, hiszen ez egy csodálatos nap. Nagyon csodálatos, örvendetes nap, hisz nemrég olvastuk Márk evangéliumának a végét, ami arról tájékoztatta a világot, hogy Jézus feltámadt és él. És ez az esemény a hét első napján történt, amit vasárnapnak nevezünk. Ezért csodálatos ez a nap. És amikor ezen a napon fölébredünk, mindig arra kell gondolni, hogy a mi Urunk ezen a napon feltámad, él, legyőzte a bűnt és a halált. És ha elindulok Isten tiszteletre, ezzel az élő Úrral találkozhatok. A vasárnap arról szól, hogy az élő Jézus Krisztussal van találkozónk. És azért jövök, mert vár engem az én Uram, és azért is említettem ezt így, hiszen Pál apostol is ennek a levélnek az első versében arról tesz bizonyságot, hogy az Atya Isten feltámasztotta Jézust a halálból. És ez a mi hitünknek a központi része. Isten feltámasztotta Jézust, kihozta a halálból, nem hagyta ott, és ez a mi reménységünk, mert így nem vagyunk egyedül. Van valaki, akihez tényleg oda lehet menni. Vagyis mindez azt üzeni, hogy a biblikus keresztény hit az nem egy régi hagyománynak az ápolása, nem valami kultusz, hanem sokkal több. Az élő Jézussal való találkozás. És az egész Biblia azt üzeni, hogy erre a találkozóra úgy jöhetünk, amint vagyunk. Ugye az egyik énekünk ki is fejezi, hogy amint vagyok, sok bűn alatt jövök. Igen, jöhetek úgy, ahogy vagyok. A bűneim alatt, roskadozva, azt fájlalva, a terheimmel a hátamon, jöhetek a kilátástalanságaimmal, a betegségeimmel, a reménytelenségeimmel Jézushoz. Hiszen ő azért jött ebbe a világba, hogy mindezeket magára vegye. Mit jelent, hogy magára veszi? Hogy leveszi rólunk. Leveszi mindazt, amit eddig mi hordoztunk, és átveszi. Természetesen ehhez szükség van arra is, hogy mi mindezt lássuk. Lássam azt, hogy bizony én magam nem bírok vele. Roskadozom. Össze fogok esni. Bele fogok pusztulni. Nem tudom megoldani. Tehát ez egy alaptétel, hogy egyszer eljussak ide, hogy én a magam terheit, gondjait, bajait nem tudom egyedül megoldani. És ezért szükségem van valakire, aki segít, aki leveszi, vagy akinek át tudom adni. És a Szentírás Jézusra mutat, és azt mondja, ő az, aki mindezt átveszi, és elhordozta a kereszten. Ugye életében arra biztatott minket, hogy jöjjünk hozzá. Mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, és meg vagytok terhelve, akit ez az élet, ez a világ megpakolt terhekkel, gondokkal, bajokkal, menjünk oda. És ő ezt, ha mi is akarjuk, akkor leveszünk. És fontos, hogy én is akarjak ettől szabadulni. Hogy akarjam átadni, hogy rájöjjek, hogy Isten nem akarja, hogy én összeszakadjak. Isten nem akarja, nem azért adta az életet, hogy sok mindent magunkra halmozunk, mindennek nekifogunk, mindent elvállalunk, ami létesebbe beleroskadjunk. Isten azt akarta, hogy az ő országába neki éljünk örömmel, hálás szívvel, és úgy, hogy tudom, hogy míg én neki élek, még azt a feladatot végzem, amit ő bízott rám, addig ő, mint atyám, gondoskodik rólam. Hát ez fantasztikus és csodálatos dolog. És Pál apostol erről tesz bizonyságot. Az Atyaisten feltámasztotta Jézust a halálból. És ebbe benne van, hogy azért kellett Jézust feltámasztani, mert meghalt. De miért halt meg? Nem baleset történt? Nem. Azért halt meg, mert önként, majd így olvassuk, adta magát a mi bűneinkért a keresztre. Mert látod, hogy nincs más megoldás. Mert az ember Isten ítélete alatt van. De ezt az ítéletet el kell valakinek hordozni, és Jézus azért jött, hogy ezt ő elhordozza, hogy mi felmentést kapjunk. Ugye a kegyelem az azt jelenti, hogy valaki halálra van ítélve, de a király megkegyelmez neki. Lehet, hogy az utolsó pillanatban. Vagy ahogy pont Márk evangéliumában is láttuk, ugye Barabbás életében is. Ugye egy halálra ítélt gonosztevő volt, és ő már el is készült a halálra. Álmaiban nem gondolta, hogy ő azt a napot túl fogja élni. De amikor Pilátus menteni akarja kétségbe esetten Jézust, és a népnek felajánlja, hogy válasszatok az elítéltek közül, hogy kit engedjek szabadon, akkor a nép Barabbást kérte. Pilátus is meg volt győződve, hogy majd Jézust akarják. De nem őt akarták, hanem Barabbást. És Barabbás kegyelemben részesült, vagyis nem hajtották végre a halálos ítéletet rajta. Miért? Nem maradt el a halálos ítélet. A középső kereszt az nem maradt üresen. Hát azért nem halt meg Barabbás, mert az ítéletét Jézuson hajtották végre. És ezt nekünk szabad és kell így látni, hogy azért élhetek, Azért örülhetek az Isten kegyelmének és szeretetének, azért élhetek az ő országában, mert a názáreti Jézus Krisztus az én ítéletemet magára vállalta. Érte szabad lehetek. És ez egy fantasztikus, nagy örömhír. És mivel ott a kereszten ő meghalt, mivel közben az emberek többsége is azt mondta, hogy ez a Jézus nem kell, és Jézus a kereszten kilehelte lelkét, az Atya cselekedett. Jézus meghalt értünk, de nem hagyta a halálban. Megmutatta, hogy ő erősebb a halálnál is. És kihozta a fiút az életre, és ez azt jelenti, hogy esélyt kaptunk mi is az életre. Már ebben a földi valóságban, meg majd az üdvösségben is. És majd mindjárt látjuk Pál életében. Hiszen ő is annak köszönheti, hogy ezt a levelet megírhatta, hogy az Isten Jézust kihozta a halálból. És hogy Jézus él. Mert ezt a levelet, amit olvasunk, ugye Pál írta a Galácia beliekhez, ez tulajdonképpen egy nagyobb földrajzi egységet jelentett, a Római Birodalom Kis-Ázsiának nevezett területén, annak talán a déli részén, bár teológusok két táborra oszlottak, és nehezen tudnak megegyezni abban, hogy Galácia pontosan melyik területet és melyik népet jelenti, és inkább talán nem is egy népet jelent, hanem egy nagyobb területet, ahol többféle nép lakott, és Pál itt is írja, hogy Galácia gyülekezeteinek küldi majd az üdvözletet és a levelet, vagyis több gyülekezet fogja ezt megkapni. És ezt a levelet 55 körül, tehát az első század 55-ös esztendejében írhatta az apostol, vagy Efézusból a második misszió út során, vagy még mielőtt Efézusba ért volna. Ez is mutatja azt, hogy az apostol nem csak járta a missziói utakat, hanem amikor valahol megállt és hirdette az evangéliumot több hétig, vagy hónapig, vagy esetleg évig munkálkodott, nem csak azokkal foglalkozott, hanem közben már másoktól kapta az információt, tehát más gyülekezetekből, hogy amióta ő ott járt, mi történt, haladnak-e előre a hitükben, van-e növekedés, és aztán a kapott információkra válaszol levélben. És ez is egy ilyen válaszlevél. És tényleg szabad föltenni a kérdést, hogy én növekszem-e a hitemben. Van-e előre lépés, akár tavalyhoz képest? Van-e növekedés, ugye amikor gyermek születik? Már a kórházban is, ugye, mérik a súlyát, a magasságát. Aztán, ha esetleg egy gyermek csecsemő korban megbetegszik, akkor minden nap teszik a mérlegre. Én is emlékszem, amikor Máté a szívével a kórházban volt, minden nap mérték, hány grammot növekedett. Minden nap. Mert ha valaki elindul az életben, és egészséges, ott növekedés van, kimutatható növekedés. És a hívő életben is kell lenni látható növekedésnek. Természetesen itt nincs mérlegünk, hogy odaállunk, és meg lehet mondani, hogy ennyit növekedtünk, de a mindennapi életben meglátszódik az, hogy én a hitben előre haladok és növekszem. Tehát Pál így válaszleveleket fogalmaz, és a Galatákhoz is ír. Úgy kezdi, hogy Pál. Általában mindig bemutatkozik, tulajdonképpen ez az ókori levélírásnak a hagyománya, szokása, hogy nem a végére írja oda a szerző, hogy ki is ő, hanem így kezdik a levelet, tehát mindjárt címzésként ott van a szerzőnek a neve, és leírja, hogy Pál. És ha megkapják a levelet, tudni fogják, hogy ki az a Pál, mert járt köztük, mert ő vitte az evangéliumot. De az, hogy Pál ennél kicsit többet is mond, mert bele van sűrítve Pálnak az élete, az élet fordulata. Tulajdonképpen a neve kifejezi azt, hogy ő már nem ugyanaz az ember, aki megszületett, növekedett, aztán elindult egy úton, hanem volt az életében egy fordulat. Nem 89-re gondolok, hanem egy valóságos életfordulat. Egy valóságos életfordulat. Addig zsidó gyermekként és rabbiként a Saul nevet használta. És a Pált azután vette föl, amikor ez a fordulat végbe ment az életében. Mi volt ez a fordulat? Hogy valóságosan megtapasztalta, amit itt leírt, hogy Isten föltámasztotta az ő fiát. Találkozott a damaszkuszi úton a feltámadott Jézus Krisztussal. És ez a találkozás megfordította az életét. Most már nem abba az irányba megy, mint eddig, most már nem rabbi akar lenni, most már nem azt mondja, hogy az a személy, akit néhányan Krisztusnak mondanak, az Isten káromló, most már nem azt mondja, hogy Jézus az egy csaló volt, és jogosan ölték meg, hanem mivel a damaszkuszi úton átélte, hogy ez a Jézus nevű személy, ez él, és a mennyből meg tudja őt szólítani, hát ez megrendítette az életét, és megváltozott a véleménye. És rádöbbent, később a Bibliát is olvasva, az Ószövetséget, és összevetve Jézus életével, hogy tényleg ő a megígért messiás. És ez úgy megrendítette, hogy akkor Jézus bemutatkozik, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl, azt kérdezed, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Itt kezdődött. Ez volt a start. Nem csak megfordul az élet, hogy igen, hát az a Jézus, a Krisztus, eddig tévedtem, bocsánat, hanem átéli, hogy ha ő Jézus, a Krisztus, és él, akit megfeszítette, akkor ő ezt a Jézust akarja szolgálni. Akkor nem állhatok elé másképp, mint mit akarsz, Uram, hogy cselekedj. És akkor elmondja neki Jézus, hogy elhívlak és elküldelek a népek közé, és megmutatom majd, mennyit kell az én nevemért szenvedned. És innentől kezdve a Pál nevet használja, aminek a jelentése kicsi. Kicsi. És ez is már mutatja azt a fordulatot, hogy ott belül a lelkében is változott. Mert amíg a Saul nevet használt, addig ő tartotta magát valakinek. Addig ő nagynak gondolta magát, meg nagy is akart lenni. És megtervezte, majd ő lesz a leghíresebb rabbi. Majd ezért lesz a legelső pozíció a zsidó képző iskolában. Ő majd lesz valaki. Most mit mond? Pál vagyok, kicsi vagyok. Kicsi. De nem is akarok megnőni. Jézus a nagy, bennem, ahogy keresztelő János elmondja, János evangéliumában, hogy Jézusnak növekednie kell, nekem pedig alábbszállni, nekem pedig egyre kisebbnek lenni. Hát ez a keresztény életút, hogy minél nagyobb legyen Jézus bennem, általam, hogy engedjem őt növekedni. És minél nagyobb lesz ő, annál kisebb leszek én. Mit jelent? Hogy Jézus fogja meghatározni az életem. Ő mondja, mit tegyek, merre menjek. Ő tanít, vezet, és én pedig egyre kisebb leszek. Ez azt is jelenti, hogy megváltozom. Másképp tekintek a világra. Már nem leszek olyan érzékeny. Mert nem engem érnek a dolgok, mert Jézus él bennem. Őt éri a bántás, a sérelem, a hátratétel, minden. De ha megdicsérne, akkor is Jézus dicsérik meg. Jézus, ő a nagy, ő növekszik. Ezt éli át Pál apostol. Olyat is hoztam a Károli fordítást, mert úgy van írva, hogy Pál vessző apostol. És ez fontos, mert nem arról van szó, Pál apostol. Ugye, hogy egy titulus, hogy ő apostol. Nem azt jelenti, hogy ő Pál, megállunk, ő Pál. De apostol lett, vagyis küldött, követ. Valakinek a követe. Ő nem magától ment Galatába. Nem arról volt szó, hogy már unta Jeruzsálemben az életet, a jó életet, és kicsit világot akart látni, hanem arról volt szó, hogy ahogy megragadta őt Jézus, megbízta, azt mondta, elküldelek, te leszel az én követem a népek, a pogányok közt, akik nem zsidók, akik még nem hallottak az én mennyei atyámról, akik nem tudják azt, hogy nem véletlen vannak a világban, hogy nem csak valahonnan egy ősrobbanás által keletkeztek, aztán lett belőlük Ebihal, Ebihalból fejlődött, tovább, az végül egyszer csak gondolta magát, és de nem jó nekem Ebihalnak, lesz belőlem ember. Nem. Mondd el neki, hogy van egy teremtő Isten, aki tudatosan formálta a saját képére és hasonlatosságára az embert. Nem véletlen vagyunk itt. Az ember nem csak úgy kicsúszott és lett. Nem. Isten tudatosan teremtett. És mondd el nekik, hogy ez az Isten szeret benneteket, és a egyszülött fiát odaadta, értetek a keresztre. És Jézus által kezdhettek új életet. Tehát Pál apostol úgy megy, hogy ő az Isten országa királyának a követe. A király követe ő. Te testvérem, ez az öröm üzenet. Hogy mi is a király követei vagyunk, mi is a király követei kell, hogy legyünk ebben a világban. Hívőnek lenni nem azt jelenti, hogy csak egy vagy egy-két napon meghallgatom az Isten tiszteletet, hanem azt jelenti, hogy én a királyt képviselem ebben a világban. Mindenkinek róla beszélek, mindenkinek az ő országát mutatom be, és így megismerik rajtam keresztül a király országát, és öröm ez nekem, és boldogság, és el tudom mondani, hogy igen, van egy király, akit úgy hívnak, hogy Názáreti Jézus Krisztus, és ez olyan király, hogy nem kiszipolyozni, tönkretenni akar, hanem saját magát adta oda azért, hogy teljes életet élhessünk. És ennek a királynak van gondja az ő gyermekeire, alattvalóira, törődik velük, fontosak neki, fontos, mi van a szívünkben, fontos, ha örömünk van, fontos, ha bánatunk van, fontos, ha sírunk. És odáll és azt mondja, hogy ne sírj. A Naimi özvegyasszony kísérte a fiát a temetőbe, és odaáll Jézus, és azt mondja, hogy ne sírj. Ki nem kísért még halottat temetőbe? És azt mondja Jézus, ne sírj. Ne sírj, mondja Pál, mert legyőztem a halált a Golgotán. Ő a mi reményünk, Krisztus. Ne sírj, ne félj, veled vagyok. Milyen csodálatos bátorítás. És szükségünk van rá, mert hányszor úgy éljük át a dolgokat, mintha magunk lennénk. Elhagytak. Nincs mellettem senki. Vagy telik az idő, és magamra maradtam, és azt mondja, ne félj, én veled vagyok. Nem hagylak el. És nem vallasz szégyent. Ézsaiásban olyan csodálatosan jönnek ezek a Istentől való ígéretek. Nem hagylak el. Fogom a kezed. Nem vallasz kudarcot, szégyen, gyalázatot. De most már csak arra van szükség, hogy ezt hittel fogadjuk. Ha az életünk mélypontjait éljük, akkor vegyük komolyan. Higgyük, hogy amit nekünk az Isten mond az igéjében, az úgy van. Mint a vérfolyásos asszony. Amikor beszéltek neki Jézusról, nem azt mondta, hogy még megpróbálkozom egy 11. orvossal. Nem azt mondta, hogy ha annyi orvos nem tudta rendbe rakni az életem, akkor mit kezdjek Jézussal? Nem azt mondta, elmegyek. És ha a ruhája szegélyét érintem, és meggyógyulok, elmegyek, megpróbálom ezt a Jézus. Hát miért ne? Miért ne próbálnánk meg segítségül hívni? Annyi mindent kipróbálunk. És annyi minden nem használ. Meg csalódunk. És hány ember van, aki az Istenre legyint, meg a Bibliára? Nem kell, nem használ, de nem próbálta ki. Ha miért ne? Próbáljuk meg. Menjünk oda. Hittel. Ha megérintem lélekben, meggyógyulok. Ki az Isten? Atya. Atya Isten, mondja Pál. Nem csodálatos ez, hogy van egy mennyei édesatyám. Az Isten Jézus által atyánk lett. És ez azt jelenti, hogy ezen a földön nincs árva gyerek. Nincs árva ember. Van atyánk. Mindenki tartozik valakihez, az élő Istenhez, aki a fiát küldte el és adta oda, értünk. Lehet, hogy én még a tékozló fiú útját járom és távolodom, de atyám akkor is van, akihez haza lehet menni. De nagy dolog. Kegyelem néktek, békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ugye ez a megszokott köszöntési formula. De ott van benne, hogy emberek, figyeljetek, békességre vágytok, és az Istennek a kegyelmét keresitek, de ezt nem emberektől várjátok. A kegyelmet, a békességet ne embertől várd. Azt mondja, ez az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól érkezhet meg az életünkbe. Igen, mert ami jó, ami tökéletes ajándék, az mindonnan felülről, a világosság Atyától száll alá érkezik meg az életünkbe. Kérni kell és szabad. Ő ad békességet Krisztusban. Mi van a szívünkben? Béke vagy békétlenség? Hát jöjj, kérd őt. Mert akinek, aki kér, aki hittel kér, annak ad. Mert Jézus azért jött, hogy megbékéltessen minket az Atyával, az ő halála által. Ő békéltet meg. És aki békét kap tőle, az meg tud békülni a másik emberrel. Ezért van ebben a világban annyi baj, meg törékenyek úgymond a békét is, akár az emberi kapcsolatokban, akár népek között, mert csak mi akarunk megbékülni a magunk erejéből, és nem veszük észre, hogy előbb Istennel kell rendbe jönni. Istennek kell megbékülnöm, letenni az életemet, Uram, nem megy, de könyörülj rajtam, teremts újjá, és akkor lesz békességem. És akkor már tudok megbékülni a másikkal, mert nem azt várom, hogy majd ő béküljön meg. Ahogy Jézus mondja, hogy, vagy igen, a hegyi beszédben, ha az oltárnál jut eszedbe, hogy valaki, nincs jó kapcsolatod, akkor hagyd ott az áldozatot, és menj békülj meg. Előbb békülj meg. Addig nem utasd be, ugye Jeruzsálembe áldozatot mutattak Istennek, nem utasd be, előbb békülj meg vele, aztán gyere vissza, mert akkor már igazi lesz az áldozat. Igen, előbb menj, békülj meg Istennel, másikkal, magaddal, mert ha Istennel megbékülünk, magunkkal is meg tudunk hányan, de nem tudok megbékülni magammal, nem tudok megbocsátani magamnak, de aki átéli, hogy az Isten Jézusban megbocsát, eltörölte a bűneimet, háta mögé vetette, nincs, az már azt tudja mondani, hogy öreg haver, sátán, légy szíves, hagyj engem békén. Én az Istennek hiszek. Te sukhatsz, hogy jaj, de mit tettél? De én a Bibliára építek. Mert azt mondta nekem Jézus, hogy én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne védkezz. És sukhattak annak a házasság törő asszonynak akármit a szomszédai, de tudjuk, milyen voltál. Ő azt mondta nekik, hogy rendben van. De én meg tudom, mit mondott Jézus. Hogy nem ítélt el, mert az ítéletet ő a kereszten magára vette, és azt mondja, menj el békességgel többé, ne védkezz. Békességem van. És most már nem akarok ugyanabba a bűnbe visszaesni. Én most már Jézust követem. Ugye azért adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világban. A bűneinkért adta, a mi bűneinkért, az én bűneimért. Olyan szép majd a második fejezetben olvasjuk, a 20. versben, hogy így írt Pál, hogy önmagát adta, értem Jézus. Nem csak többes számban, hogy értünk. És ez a nagy dolog, amikor valaki ezt éli meg. Mert a többes szám az kevés. Azt kell megélni, hogy értem adta önmagát. Értem az én bűneimért, hogy szabad legyek, hogy éljek, hogy engem szabadított ki a gonosz világból. Mit jelent? Hogy ez a világ mindent megtesz, hogy elvonzon Istentől. Hát a bűneset óta minden abba az irányba megy, hogy ne ismerjük meg Istent. És Jézus azért jött, hogy ezt a köteléket szétszakítsa, és megismeresse. És le tudjuk hárítani a világnak a erejét, vonzását, és azt mondjuk, én Jézust követem. Van szabadítás a bűnből, a világ hatalmából, szokásából, hogy Istennek éljünk. Mert ez az ő akarata. Jézus nyomában éljünk egy új, neki tetsző, róla szóló, őt dicsőítő életet. Imádkozzunk! Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, dicsérünk és magasztalunk, mert nincs te hozzád fogható. És köszönjük ezt a csodálatos levelet, ennek néhány sorát, Úrunk, mert annyi minden van benne. És olyan jó, hogy bemutatkozol nekünk, hogy te vagy a mi atyánk Jézus Krisztusban, és hogy annyira szeretsz, hogy odaadtad egyszülött fiadat, Jézust értünk, hova adtad? A Golgota keresztjére, a halálba értem és értünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te ezt vállaltad. Ezért jöttél, hogy megments engem és minket, mert nélküled nem lenne esélyünk. Beszippantana a világ, beszippantana a gonosz, és magunk erejéből nem tudjuk ezt lerázni. Benne vagyunk a taposó malomban, és csináljuk azt, amit mindenki sodor bennünket, Urunk, az ár, és nem tudunk megfordulni, szembe helyezkedni vele, és érezzük, hogy annyi minden rakodik ránk, és húz a mélybe. Jézus, segíts! Csak ez a megoldás. Jézus, segíts! Így kiáltunk hozzád. Te tudod, mi húz le, mivel nem tudunk megbirkózni, hol reménytelen az életünk. Segíts! Szabadíts! Emelj föl! És indíts el egy új útra. Olyan jó látni, hogy Te vagy a király, az Isten országa királya, aki kész voltál a tieidért az életed odaadni. És ezt megismerve, hogy tudjuk mi magunk is neked adni az életünket, követni teljes szívvel, mert ott a legjobb a Te nyomodban. Ha mindig ott maradunk, soha nem tévedünk el, és életre fogunk jutni, hisz Te életet, üdvösséget készítettél, örökké valóságot, Uram, és aki átlépi ennek a világnak és az örökké valóságnak a határát a Te kegyelmedből, az soha el nem múlik. Aki hisz benned, és veled lépi át ezt a határt, az élni fog örökké. Élni veled az újjáteremtett földön, az új földön, mert a régiek elmúlnak, de újjá lesz minden. Ezt ígérted nekünk, és az, hogy ebbe tudjunk kapaszkodni, és így hozzuk hozzád, élő, feltámadott Jézus, a betegségeinket, az életünk kilátástalanságát, a problémákat, az aggódásunkat, ami ott emészt minket, esetleg családtagjainkért, Urunk, olyan jó, hogy mindent a Te kezedben tehetünk, és ott van jó helyen, mert Te válad van megoldás, és könyörű, hogy mindig várjuk meg a Te válaszod, a Te megoldásod, és azt szerint cselekedjünk. Köszönjük, hogy küldesz, hogy legyünk a Te követeid. Ó, annyira szükség van arra, hogy elmondjuk, hogy van élet, reménység, feltámadás, újra lehet kezdeni veled és általad, és hogy az élet a Te ajándékod, és ezért mindenben hozzád fordulhatunk. Te tudod, mi is az igazi élet, taníts erre, lelked által, igéden keresztül. És Urunk, így kezedbe helyezzük a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért. Elévisszük a családokat, Uram, a szenvedélybetegeket, mindenféle megkötözöttségben élőket. Adj nekik szabadítást, ott, hogy fölismerjék, hogy Te vagy az élet. És könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk arán következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól lesz ismét. úrnapi Isten tiszteletünk. A ránk következő héten, szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor. Erre is mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Befejezésül a már megkezdett 228. dicséret 4. versét énekeljük. A 228. dicséret 4. verse így kezdődik: Jó tudnom.